Kezdjük el a témánkat, ami tényleg olyan téma, ami az egész sorozatnak a koronája, vagy a legfontosabb szempontja. Tudnék, biztosan emlékeznek rá, hogy minden témánál, amit említettünk, a napfény, levegő, víz, stb. Mindegyiknél szó volt erről, csak másféle formában. Nem pontosan így, ahogy most itt elhangzik. Mind a 8 alapelvnél megfigyelhettük azt, hogy benne van például a napfénynél, a világosság, az erkölcsi világosság, én vagyok a világ világossága, mondta Jézus, ugye? És ez gyógyító, ez a fény. A levegőnél a Szentlélek munkálkodásának a párhuzama a levegő és a szél, ugyanúgy, mint a légzésre párhuzamként mondja a Biblia, hogy a Szentlélek láthatatlanul munkálkodik bennünk. A víznél is ott volt, ahogy az eső és a hó leszáll az égből, és vissza nem tér, hanem megtermékenyíti a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi azt. Így lesz az én beszédem, mondja Ézsaiás könyvében. Az Isten beszédének a jelképe a víz, illetve a keresztség az Istennel kötött szövetségnek a jelképe. Ez mind az isteni bizalomnak valamiféle oldala vagy vetülete. A mozgásnál a fejlődésről, a haladásról, a növekedésről beszéltünk, ennek kiváltságos területe volt az ima, az igekutatás és a szolgálat. A pihenésnél a megszentelődésről, a nyugalom, a csend, amely mind-mind feltétele annak, hogy értékeket fogadjunk be, és egyáltalán kommunikálni tudjunk a Teremtőnkkel. A táplálkozásnál szó volt az élet kenyeréről, ami nélkül nem lehet igazán élni, ami meghatározója a lelki életünknek, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A mértékletesség önuralom témájánál pedig ott volt az a hatalmas alapelv, hogy ki mondja meg, hogy mi a mérték. Ki szabja meg a dolgoknak a mértékét. A Teremtő szabta meg minden témában, és ő állítja elénk ezeket, és ha azt követjük, akkor jót követünk. Illetve ő tud bennünket megszabadítani a mértéktelenségtől úgy, hogyha belátjuk, hogy mértéktelenek vagyunk, és megbánjuk, és akkor ő helyette adja a mértékletességet. A mai alkalom meg pedig a lelki nyugalom, vagy Istenbe vetett bizalom, hogyha megvizsgálnánk a gyógytényezőket, akkor azt kellene mondanunk, hogy ez a legfőbb gyógytényező. De azért is helyeztük a végére, mert most már ennek a fényében, amit elhangzott, az a sok-sok gondolat, sok-sok téma felvetés összegzéseként talán jobban összeáll bennünk a kép, hogy milyen gazdag, milyen végtelenül sokrétű az a szeretet, amivel a Teremtő bennünket szeret, és gyógyítani, építeni akar. Itt látjuk ezeket az elveket, hát talán nem mindenki látja, de tulajdonképpen elmondtam a lényegét itt ennek, hogy a Teremtő bennünket fizikailag is gyógyítani akar, a bal oszlop, illetve lelkileg is gyógyítani akar, a jobb oszlop. Mert úgy teremtett meg bennünket, hogy fizikai-lelki egység vagyunk. Nem lehet szétválasztani. Amikor valakinek a vesélye beteg, akkor nem csak a vesélye beteg. Az egész test megérzi és fáj, és szenved. A lélek is szenved. Lekötődik a fájdalomhoz, és azt is gyógyítani kell. És sokszor oka is van, sokszor pszichés oka van, mint ahogy majd épp mindjárt szóba kerül, hogy a betegségek döntő többsége lelki okokra vezethető vissza. Az egyik legbetegítőbb tényezőben számunkra lelkileg vajon mi? Vagy mik? Mit gondolnak? Mi az, ami elveszi a lelki békénket? És a stressz például, ugye? Aztán még? A legnagyobb éhség a világon szeretetéhség, ugye? Aztán? Félelem. Aggodalom. De a legbetegítőbb tényező a bűntudat. Épp minap beszélgettünk egy kedves személlyel, akinek a hozzátartozója rákos beteg lett, és minden kezelést végigcsinált, amit lehetett. Minden egészségügyi kezelés végigment. És tényleg úgy érezték, hogy hát ennek hatnia kell. És visszament az orvoshoz, és növekedett a daganat, és nem értették, hogy miért. És a felesége véletlenül egyszer, valamilyen formában, most nem akarom végigmondani a történetet, egyszerűen kibukott, hogy mi az oka. Nem tudott az édesanyjának megbocsátani. Mert olyan szörnyű módon bánt vele gyerekkorában, hogy egyszerűen ez az egész lényre rátelepedett és nyomta, de sok ilyen esetet hallottunk és láttunk is, hogy hogy egy életen keresztül az ember hordoz valami engesztelhetetlen neheztelést valaki iránt, és ez olyan betegítő tényező, hogy nincs olyan gyógyszer, amivel meg lehetne gyógyítani, sem eszköz, meg kell bocsátani.
Nagyon nehéz.
De nincs más választásunk. Meg kell bocsátanunk, mert nekünk is megbocsát a Teremtőnk. És ezért kell tudatosan keresnünk magunkban azokat a tényezőket, ha úgy mondjam, amelyek bennünket lelkileg megbetegítenek. Ez nagyon fontos. Ne azért, hogy magunkba vájkáljunk, ennek semmi értelme nem lenne, hanem azért, mert bennünk rág, éget, pusztít, mint ahogy Petőfi mondja, mint a titkos féregfog a rág. Mint kívülről nem látszik. Az illető is olyan szimpatikus, kedves, jókedvű és optimista ember volt, külsőleg. De a lelke mélyén ott volt a betegítő tényező. Tehát ráadásul még ez a világ, amiben élünk, hát ugye nem kell önöknek bemutatni, ebben élünk, mennyi bizonytalansági tényező van, az állásunk elvesztése, a hozzátartozóink iránti féltés, a betegségektől, a balesettől, haláltól, stb. Stb. Nem akarom sorolni. Annyi mindentől félünk ebben a világban. Hát igen, mondhatnánk, hogy van okunk a félelemre. Emlékszem, a főiskolai tanáromat mondta, rendkívül szerető, kedves ember volt, és azt mondta Juhász Lajos, már meghalt, hogy az én síróban ne azt írják, hogy élt 66 évet, hanem hogy félt 66 évet. Ugye? Mert az én életem, azt mondta, mindig félelemmel volt tele, és hát szegény tényleg, hát nem kellett volna ilyen korán meghalnia. Az aggodalom, a szorongás, a bizonytalanság érzet, ami körbevesz bennünket, ez mind-mind betegítő tényező, mind olyan tényező, amitől szabadulnunk kell, ami nem jó, amitől nem lehetünk boldogok. Tehát fel kell szabadítanunk a lelkünket valamilyen módon, nem a magunk erejéből, de keresnünk kell azokat, miért aggódom? Én is sokszor magamban úgy számon tartottam, hogy most miért félek ettől? Mi az oka ennek? És akkor, amikor rádöbbenek, hogy miért, és felismerem a félelem okát, néven tudom nevezni, akkor az igéhez fordulok, hogy kell nekem ettől félni? Olyan szükségszerű, hogy én aggodalomban éljem a napjaimat? És nagyon sokszor úgy oldódott meg a dolog, hogy egyszerűen úgy döntöttem, hogy nem vagyok hajlandó tovább emiatt félni. Egy döntés volt. A dolog nem változott, csak az én döntésem változott. Emlékszem rá, talán azért mondok egy-két személyes, illetve konkrét gyakorlati példát, hogy lássák, hogy ezek valóságos dolgok. Emlékszem rá, néhány héttel ezelőtt voltam egy napra lent a Balatonnál, és egy kikapcsolódási nap volt, ott volt egy előadás, aztán egy napot eltöltöttünk, és hát hajnalban mentem le a Balatonhoz, és hát volt egy dolog, ami nyomasztott, és olyan megoldatlan volt a lelkemben, és aztán hát gondoltam magamban, hogy majd a hajnali csendben a szép Balaton parton majd megbeszélem a Teremtővel ezt a dolgot. És ahogy mentem le a part felé, hát ugye láttam a felkelő napnak a gyönyörű sugarait a vizen, eltöltött örömmel, gyönyörűséggel, de gyönyörű. Az egész lényem felé fordult, és hát hátat adtam, hogy milyen szép. Aztán gondoltam magamon, de hát itt ez a problémám. Aztán megláttam a kacsákat, hogy ott úszkálnak, meg a sirályok repdesnek. Hát ezért is hála fakadt fel a szívemben. Aztán jött a következő dolog. Csak egymás után sorozatban néztem a sok szépséget, és adtam érte hálát, hogy milyen jó, hogy itt lehetek, hogy ez a szép, csendes, nyugodt reggel. Aztán mondtam, de mondom, itt van a hátam mögött ez a nyomorult helyzet, amit most te kell tennem. De aztán mentem tovább, megint észrevettem valamit. Végül pedig egy határozott belső késztetés azt mondta, hogy ne azzal foglalkozz. Adj hálát és örülj annak, ami van. Nézd meg, mennyi ajándékot adok most. Most miért akarsz te busongani, vagy problémázni? Örülj annak, ami itt van, és körbevesz, és légy hálás mindazért, amit kaptál. És ezt tettem. Két órán keresztül hálát adtam, és örömömet fejeztem ki, és mint a pára úgy eltűnt az a nyomasztó dolog, megszűnt. Egyszerűen a Teremtő iránti bizalom és szeretet az feloldotta a gondot magát. Szabadulnunk kell a félelemtől, az aggodalomtól. Nem jó velük élni, sőt még tovább is mehetünk, valami nagyfokú bizalmatlanság ez. Vajon miért? Miért bizalmatlanság az aggodalom, a félelem, a szorongás, stb. Stb. Mit gondolna?
Nem bízom Istenben.
Ha elhinnénk, hogy ő gondot visel rólunk, mert azt mondja a Bibliában, minden gondotokat rám helyezzétek, mert nekem gondom van reátok. Ha ezt elhinnénk, az összes szükségtelen aggodalmunk megszűnne. Tehát a bizalom és a hit az, ami átváltaná a látásmódunkat. És ha ez nincs, akkor bizalmatlanok vagyunk és hitetlenek. Nem hisszük el, hogy ez a probléma, ezt a problémát ő meg tudja oldani, vagy nem adjuk neki át. Tehát lefordíthatom arra is, hogy tulajdonképpen ez valahol bűn, a hitetlenség és a bizalmatlanság, mert hát ugye nagyon, persze most végletesen fogalmazok, de hát a Biblia szavát idézem, hogy aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Persze ez egyik élet összegében mondja ki a Biblia, de azért kicsi dolgokban is tetten érhető, hogy az a dolog, amit hit kíséri, vagy hitből fakad, az győzelemmel végződik. Amivel viszont nem, az kudarccal. Hit vagy hitetlenség. És hát azért is káros a félelem és az aggodalom, mert nagyon sokszor kétségbeesésbe vezet. Reménytelenségbe. A bűntudat, az aggodalom, a félelem következménye a kétségbeesés. Úgy érezzük, hogy reménytelen a helyzetünk, nem tudunk kijönni ebből. Most mit csináljak? És látjuk ezt a képet is, ugye, hogy magába fordul az ember, és kiúttalannak látja az életét. Emellett társul hozzá a türelmetlenség, a vádaskodás, indulatosság, bizalmatlanság, mert nincs megoldás a problémára, ezért hirtelen mindenki más irányába, mivel a maga problémája foglalkoztatja az embert, türelmetlen mások iránt. Ideges, feszült, és ez kiárad. Környezetére nem jár egyedül, hanem más negatív tulajdonságok kapcsolódnak hozzá. Ellenben azt mondja a János apostol első levelében az ige, hogy a szeretetben nincsen félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Hát ezt kellene keresnünk, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy olyan szeretetben élni, hogy ne legyen bennünk félelem. Hát ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Hogy ne gyötrődjünk, hogy ne bizonytalankodjunk, hanem szeretetben, bizalomteljes légkörben éljünk. Az, amikor hallottuk, ugye mondtad, hogy szeretetlenség. A legnagyobb fájdalom az életben a szeretetlenség. Amikor az ember úgy éli meg, hogy őt nem szeretik. Ő nem szeretetre méltó. És képzeljük el, amikor egy gyerek az anyukájától ezt kapja. Ez valami szörnyű lehet. A legelemibb tapasztalatban nem részesülhet. Szeretetlenség. Ez tényleg megbetegít. Amikor Jézus feküdt a viharzó tengeren, a galileai tengeren, hogy úgy mondjam, ugye, Raffaello rajzát látjuk, és mélységes, mély fáradtság volt rajta, elaludt. A tanítványok mindent megtettek, hogy halász emberként, hogy elűzzék a lehetetlen helyzetet, de nem sikerült. Végül oda mentek Jézushoz, felrázták, és azért, mester, hát nem törődsz velünk? Elveszünk, ugye? Nem törődsz velünk? És akkor azt mondta Jézus, miért féltek? Kicsinyhitűek, miért féltek? És Jézus hitáltal volt nyugodt. Őt nem rendítette meg a vihar. Honnan volt ez a hit? Ez a rendíthetetlen hit, az atyába vetett bizalom volt ez. Ő nem félt, nem volt benne félelem. Lecsendesítette a vihart, Rembrandt festményét látjuk. Hát nem tudom, mennyire látszik, majd lesz egy nagyítás is, hogy itt keltik fel, ugye szinte elborítja a hajót a víz, és ő mégse fél. Hát igen, ilyen életfelfogásra vágyunk, hogy ne féljünk a nehéz helyzetben sem, hanem rendíthetetlen bizalommal legyünk. Én láttam ilyen példa embereket, és olvasunk ilyen emberekről, akik a viharzó tengeren, a süllyedés közben is rendkívüli lelki nyugalomról tettek bizonyságot. Míg mások esküdöztek, fogadkoztak és rettegtek. A másik véglet a félelemnek, aggodalomnak a passzív beletörődés. Reménytelen eset vagyok, nekem úgyse fog sikerülni, én nekem végem. Ugye, a kiútkeresés, a megoldás keresésének a feladása, ez is egy rendkívüli káros magatartás. Az ember szinte önmaga ellenében és az élet ellenében dönt így, hogy én nekem végem. Na de mit tanít a Biblia? Jézus, amikor az aggodalom, vagy a félelem, bizonytalanság érzéssel kapcsolatban tanítja a követőit, akkor azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. A természeten keresztül tanít bennünket arra, hogy az égi madarakra tekintsünk, akik nem vetnek, nem aratnak sem, csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál, mondja Máté evangélium a 6. fejezetében. És tényleg elgondolkodtató, hogy ezek a kis madarak úgy jönnek a világra, hogy nincs otthonuk, ugye, nincs semmiük, nincsen út, autó, ház, lakás, fürdőszoba, meg egyebek, és mégis bámulatosan illeszkedik az ő kis életükhöz a természet, és úgy alakította a teremtő a körülményeket, hogy nem, hogy élnek, hanem vidáman élnek, ugye? Hajnalonként most mindannyian érzékeljük azt a csicsergést, azt az ének áradatot. Nem lehet elfolytani belőlük azt, hogy örülnek az életnek. Hajnalonként, amikor kimegyek valahova a természetbe, mindenhol az elsők a madarak. Ott repülnek a napfelkelte. Már elsőként üdvözlik a napot, és énekelnek. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok, folytatta. Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vetedik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább etiteket, kicsinyhitűek? A ruha, a megélhetés. Azt mondja, hogy a természetről vegyünk példát. Azokat a öntudattal nem rendelkező kis teremtményeket is, hogy ruházza az Isten? Hát a virágok azok csodálatosak. Nem kell bizonyítani senkinek sem. És rólunk is gondoskodik. Az embernek nem sok kell. Egy más helyen azt mondja a Biblia, ha van mit ennetek, és van mibe öltözködnötök, legyetek elégedettek. Hát nekünk ennyi van csak? Mindannyiunknak sokkal több van, nem? A harmadik dolog, amit hozzáfűzött, ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a honlap felől, mert a honlap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Minden napnak elég a maga baja. Hát egy hatalmas nagy üzenetet mondja Jézus. Azt mondja, hogy arra figyeljünk, ami ma van. Az ember hajlamos a múltban élni, a sérelmeit hordozni, a nehezteléseit felhánytorgatni, mindig valakire visszautalni, hogy beőzeg ő olyan volt, vagy pedig a jövőre nézni, előre aggodalmaskodni, amiatt, ami meg se történt még. De a jelent, ezt alig éli meg az ember. Most itt, jelen pillanatban mi van? A mai nap. Reggeltől estig. Mi az én részem ma? Mi az, amit tennem kell? Mi az, ami elég, és ne többet, és ne kevesebbet? Ehhez tényleg bölcsesség kell, és tényleg nyugalom, végiggondolás, hogy mi az, ami reálisan egy ember napjába belefér. Az emberek általában nem így élnek, hanem túl akarnak teljesíteni. Vagy másik véglet, alul teljesítenek, ellustálkodnak, ugye? Valaki egész nap abban a hajszában éli, hogy még ezt, 10 óra, még 11-ig, éjjel egyig, ugye? De hát, azt mondja a 127. Zsoltár, hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesinek az Úr álmában áll eleget. Éjszaka növekszik a növény, éjszaka gyógyul a seb, éjszaka regenerálódik az ember. A csendben, a nyugalomban, amikor az ember, hogy úgymond, nem tesz semmit. Persze nem mindegy, hogy nappal mit tesz, mert minden dolgunkat végezzük, ezt is mondja a Biblia. De a pihenés is ugyanolyan fontos, mint a munka. Alapelv. Életmód alapelv. És a ruha felől, étel felől sem kell aggódnunk, mert az Isten tudja. Olyan ígéret van a Bibliában, azt mondta, hogy az az ember, aki keresi az Istent és bízik benne, megígéri Isten esküvése, hogy se vize, se kenyere el nem fog fogyni. Se vize, se kenyere el nem fog fogyni. Víz és kenyér. Nem azt mondta, hogy rántott libasült, ugye, vagy rántott sült, vagy nem tudom micsoda, meg tudom milyen habostortam, de víz és kenyér. A legnehezebb körülmények között is. Ezek után tegyük fel a kérdést, hogy vajon milyen kapcsolat van a lelki állapot és az egészség között. Ahogy tetszett mondani a stresszt, valóban. Óriási hatású a stressz a szervezetre, nagyon régen felismerték. Tulajdonképpen amióta ember az ember, felismerte azt, hogy a lelki tényező betegítő tényező. Például időszámításunk előtti 130 és 200 között élt Galénosz, görög orvos észrevette, hogy a mellrákban szenvedő nők, akik elveszítették férjüket vagy szeretteiket, sokkal rövidebb időn belül meghaltak, mint más rákbetegek, akik nem éltek át ilyen vesztességet, de ugyanolyan betegek voltak. Tehát ebből következtetést vont le, hogy ezek szerint a lelki trauma összefügg az előbbi elhalálozással. És valóban így van. Ha nem tudja feldolgozni valaki a traumát, akkor az, ugye számos esetet ismerünk, hogy ha valakinek meghal egy hozzátartozója, és nem tudja feldolgozni, akkor sokszor utána megy. Vernon Foster az Új kezdet című könyvében írja, hogy személyes gyakorlatomban megfigyeltem, hogy a rák hónapokon belül kialakul azokban a személyekben, akik traumának vagy más stresszkiváltó tapasztalatnak vannak kitéve. Gyakran tapasztaltam, hogy meghalt a feleség néhány héttel a férje halála után agyvérzésben vagy szívrohamtól. A distressz emocionális zavarokat, reakciót hoz létre az agyban, és ezzel felboríthatja, összezavarhatja az idegközvetítő kémiai egyensúlyát. Ennek következményeként a hormonkiválasztás megnő, talán rák prometerek, immunrendszerünk pedig erejét veszti. A stressz fontos tényező a szívkoszorúér betegség, a magas vérnyomás és agyvérzés kiváltásában. Ezek együttesen alkotják az első számú halálokat a nyugati világban és Magyarországon is. A stressznek nagy szerepe van olyan autoimmun betegségekben is, mint például a reumás ízületi gyulladás, bőrpirossággal járó bőrtuberkulózis, izomgyengességgel párosuló terhesség. A stresszállapot okozója lehet baleseteknek, de olykor még erőszakos halálnak, gyilkosságnak és öngyilkosságnak is. Én tovább inném a sort, azt mondhatnám, hogy minden betegség mögött felfedezhető és párhuzamba vonható a stressz. Ugyanis a stressz hatására a szervezet olyan állapotba kerül, hogy az immunrendszer azért, hogy a stressz ezt a felspangolt állapotot fent tudja tartani a szervezet, ezért alárendel más funkciókat, például a táplálkozást, például az immunrendszert, és emiatt a emésztés is rosszabb lesz, de az immunrendszer is le van nyomva. És hogyha az immunrendszer nem jól működik, akkor hol fog az ember megbetegedni? Minden embernek van a testének egy gyenge pontja, vagy kettő. És a gonosz is mit tesz? A leggyengébb pontot keresi a harcolásnál, ugye? Hogyha le akar bennünket győzni egy harcos. Mi a leggyengébb pont? Az Achilles sarka a dolognak. Oda fog menni, és ott fog kirobbanni. Valakinek a szeme, valakinek a gerince, valakinek a füle, valakinek a szíve, a tüdeje, a mája, a veséje, nem akarom végsorolni, ugye? A gyenge ponton jelentkezik. Ezért azt hiszem, hogy nem nagyon tévedek, ha azt mondom, hogy mindannyian tudjuk egy kicsit magunknak, hogy mi a gyenge pontunk. Mi fájdul meg legelőször? Mi az a pont, ahol a szervezetünkben jön egy probléma? Az, ami gyenge pontunk. Ezért azon tudjuk lemérni a fizikai állapotunkat. A szívbetegségben élen jár a stressz. Hogy kialakul a magas vérnyomás és egyéb ilyen tényezők, amelyek odáig vezetnek, hogy a fél magyar lakosság körülbelül ebbe hal bele. Ellen Goodwight a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvéből idézem ezt a pár mondatot, ami nagyon fontos. A test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van. Amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint sahogy azt sokan gondolják. Számos betegség depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünkkel néha előidézők és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt képzelik, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz, pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott. Bátorság, remény, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. 3000 éve ezelőtt mondja Salamon példabeszédek könyvében, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. 3000 évvel ezelőtt mondta Salamon, 150 évvel ezelőtt mondta Ellen White, nem álltak rendelkezésére orvosi adatok ennek biokémiai alátámasztására, de érezték az emberek, hogy ez így van, és számunkra viszont már biokémiai adatok vannak. Ezt meg is mondom, önöknek elmondom. Kétféle biokémiai rendszer van a szervezetünkben, amelyek megfelelő lelkiállapot hatására működésbe lépnek. Tőlünk függ, hogy melyiket választjuk. És mind a kétféle rendszernek van kétféle kémiai anyag termelése. Persze nem pontosan csak kettő, sok más is, de lényegében most csak az alap jelenségre utalok. Az első az epinefrin vagy adrenalin termelődő hormon a stressz hatására. Társulnak hozzá más hormonok is, de a lényeg ez. Ezt a mellékvese termeli az idegrendszer parancsára. Ez úgynevezett szimpatikus hatást vált ki, ezzel a szervezet erőit mozgósítja. Miért? Mert küzdelemre, harcra, a stressz leküzdésére készül a szervezet, és védekezni akar. Ennek érdekében a szívműködés gyorsul, tágul a vázizmok erei, tágulnak és a koszorúerek, szűkülnek a bőr és a nyálkahártya erei, a vérnyomás és a vércukorszint, az oxigénfogyasztás emelkedik, a vércukorraktározás csökken. És itt a probléma. A krónikus stressz, tehát hogyha nem tudja az ember gyorsan a stresszt feldolgozni, megoldani, ugye küzd vagy menekülj harcban, nem gyorsan zárja le a problémát. Ugye a főnök, amikor megkapja a stresszet okozó teret, akkor felpattan és fut a szobájába néhányat, és akkor mit tudom, vagy kiabál, vagy telefonál, vagy jön, megy, vagy kirohan. Ez annyira felhalmozódik a szervezetében az adrenalin, hogy nem tud mit csinálni, mozogni kell. Ugye? Ezzel már egy kicsit le is vezeti. Ez a szerencsésebb eset, mint valaki a székben ül, mozdulatlan marad, halmozódik a vérében, és előbb-utóbb robban. Ez rendkívül rossz. Tulajdonképpen ilyenkor nagyot kéne futni fel az emeleten, le az emeleten, és akkor levezetni ezt a helyzetet, mert ez a rendszer, amit itt most felvillantottam, ez kutyában, macskában, lóban, tehénben, emberben ugyanígy működik, nincs különbség. Hát ez egy rendszer, ez a stressz rendszer, a vészreakció rendszer, hogy úgy mondjam, amit a szervezet produkál, és ez az immunrendszer egyik legfőbb ellensége. Negatív hatást gyakorolnak az ellenanyag működésre. A második rendszer a szeretet, az öröm és a hit, a bizalom és a hála hatására az endorfin rendszer lép működésbe. Ez egy olyan természetes hormon, ami serkentő, jobb környezetet biztosít, javítja az egészséget. Emlékezzenek, a mozgás előadáson mondtam, hogy 12 perc izzasztó mozgás hatására ötszörösi mennyiségű endorfin termelődik, ami különben a morfium származik, 200-szor erősebb a morfiumnál. Csökkenti a fájdalmat, a kimerültségérzetet, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, helyrehozza az étvágyat, a vérnyomást és a verejtékezést. A legnagyszerűbb immunerősítő, na itt van a dolog lényege. A gyógyító tényező. A vidám elme jó orvosságul szolgál. Testmozgással, masszírozással termelődik. De a szeretet gyakorlására is termelődik, és a hitnek is a következménye. Megfigyelték. A Döntő Bizonyíték című könyvünkben egyértelműen leírja a szerző, egy kísérletsorozatot mutat be, hogy akik hisznek a betegségük alatt, a teremtő szeretetében és gondviselésében. A gyógyulási arányuk, sebességük teljesen más, mint azok, akik megadják magukat, akik nem hisznek, akik bizonytalanok, akikben nincs bizalom, derű. A béke, az öröm és a szeretet még jobb endorfin termelő. A lélek gyümölcsei, ugye a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ezek a lélek gyümölcsei, mondja a Galata levélben Pál apostol, ezek hatására termelődik, de például azt is megfigyelték, egy szeretetteljes simogatás hatására is termelődik. A szerelem hatására is termelődik. És ami nekünk most nagyon fontos a témánk szempontjából, a bizalom. a bizalomteljes lelkület, derűs lelkület hatására a vérben megjelenik az endorfin. Ez döbbenetes. Tehát van két rendszer. Agatha Thresh, aki a Házi Gyógymódok című könyvünket írta, férjével együtt, nagyon sok könyvet írt, a Júcsipán Intézetnek a vezető főorvos házaspára volt, ő már meghalt, de ő azt mondta, hogy az Úr adta nékünk az endorfin rendszert, amely a fizikai és lelki egészséget és gyógyulást aktiválja a hitünk által, a hit által. Hogy hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, hogy hogyan akarunk gondolkodni és érezni. És aztán ő még itt a előadásában, mert hát megkaptam ezt az előadást így számítógépen, azt mondta, hogy a endorfin kiválasztás segíti a friss levegő, a napfény, a testmozgás, az ének, a nevetés, kapcsolat házi állatokkal, vagy állatokkal, más emberekkel, tehát nem elzárkózunk az emberektől, hanem más emberekhez megyünk, illetve a teremtővel való kapcsolat. Azt mondja, hogy ezek hatására az endorfin termelés befolyásolható. És azt mondja, hogy töltsünk több időt a természetben, mert rendkívüli mértékben nyugtat bennünket. És beszélgessünk a teremtőnkkel, imádkozzunk, és beszélgessünk a barátainkkal. Istennel úgy, mint egy baráttal. Tehát látják, hogy mind a 8 alapelvnél megfigyelhető valamiféle kapcsolat a bizalommal, és összefüggnek ezek az alapelvek egymással. Itt a nagy kérdés, hogy melyiket válasszuk. Tudnék, van választási lehetőségünk. Hogy melyik formációt, melyik gondolkodásmódot, melyik biokémiai rendszert, ha most ilyen durván lefordítom gyakorlati életnyelvére, választjuk, és ez összefügg azzal, hogy elhisszük-e azt, hogy a Teremtő szeret bennünket, elhisszük-e azt, hogy tud segíteni nekünk, hogy amit mond az igéjében, az igaz, és hogyha elhisszük, ez még nem elég, el kell döntenünk, hogy engedelmeskedünk is az ő tanácsainak. Azt az utat követjük, amit ő tanácsol. Lefordítva a gyakorlati élet nyelvére, azt az ételt választjuk, ugye étkezés, amit az ő tanácsai szerint a legjobb, a helyet, ami káros a szervezetünk számára. Ez már nem elmélet. Hány embertől hallom, amikor megkérdezem, hogy minap is kérdeztem valakit, hogy súlyos betegsége van, nagyon súlyos, ismeri az egész rendszert. Mondom, neked nem szabadna egy szem állati terméket enni semmi. Csak keveset eszel. Csak keveset eszem. A táplálkozás előadáson láttuk, hogyha valaki csak egy héten evett 8-as, kb. 8-as koleszterin értékkel egy héten egyszer evett húst, amikor nem evett egyáltalán, akkor 3,2-re lement, vagy 3,4-re lement a koleszterin szint egy hónap alatt. Amikor egy héten egyszer evett, akkor 7,4-re felment. Csak egyszer evett. Ugye, tehát csak egyszer-egyszer. De ameddig tisztul a szervezet, pont az ellenhatást váltja ki, annyira megtisztítja a szervezetet, hogy a felszívódó képessége többszörösére növekszik, mikor viszont eszi a rosszat, akkor abból 20-szoros, 30-szoros mennyiség szívódik fel, tehát ugyanott vagyunk, mintha nem is ett, mintha evett volna. Tehát egyszer el kell dönteni, elhiszem-e, hogy az, amit ő mond, az a jó? Döntünk amellett, hogy minden nap végzünk testmozgást. Ez is gyakorlati dolog. Nem elmélet. Elegendő vizet iszunk. Hogy figyelünk-e a légzésünkre és a tartásunkra. Nem elmélet. Hogy napfényre megyünk. Hogy időben lefekszünk. És szánunk elegendő időt a pihenésre. Nagyon nehéz dolog következik, hogy mértékletesek leszünk. Hogy tartózkodunk a káros szerektől, a cigarettától, az alkoholtól, a kávétől, a drogoktól, mert ez a neői parancsolatot érinti. A saját testünket, a saját életünket rövidítjük meg, az élet erőnket és a másokért való szolgálatba adott lehetőséget rövidíti meg, hogyha mi ezekkel élünk. Itt már nem elmélet. Tehát, hogyha valaki elhiszi, hogy a Teremtő szeret, ha valaki azt mondja, hogy én bízom benne, hogy ő meg tud engem segíteni, és tud erőt adni ahhoz, hogy én jó úton járjak, de nem engedelmes. Nem úgy dönt, hogy ő meg is teszi, elindul az úton, és lépést tesz annak érdekében, akkor ő neki megáll az egész folyamat, és nem is lesz eredménye. Akkor egy szép elméleti tudás marad, de nem lesz eredménye. Ennek következtében, ha tudja, hogy mit kéne tenni, kedves hallgatók, most gondolkodjunk, hogy tudja, hogy mit kéne mondjuk enni, és ő tudatosan mégsem azt teszi, ennek milyen lelkiállapot lesz a következménye? Örömteli, hálás? Bűntudat. Magyarul megszerezte a bűntudatot. És a bűntudat az egyik legbetegítőbb tényező. Magyarul beteg lesz. Ilyen egyszerű a dolog. Tehát ahhoz, hogy a lelkiismeretünkkel összhangban éljünk, a megismert és megszerzett ismerethez gyakorlati módon kell alkalmazkodnunk, és akkor viszont, ha azt esszük, ami helyes, akkor mi lesz egy ilyen étkezés után a közérzetünkben és a lelki világunkban? Egy megnyugvás. Egy béke, hogy helyesen cselekedtem. Hogy összhangban voltam a Teremtővel. Ha még mértékletes is voltam, akkor már többszörösen, ugye? Hogy most az ő erejével mértékletes lehettem. Ez egy hatalmas nagy lelki örömet okoz, és az életet örömre hangolja derűre, mert az Isten törvényei szerint él. És figyeljék meg az eredményét. A Nagyorvos Lágyomány című könyvből olvasom. Az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét éltető erő, ez nem elméleti szeretet, ez elkötelező szeretet. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, agyat, szívet, idegeket, tehát az egész szervezetünket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenysége serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. A Szentlélek örömét, gyógyító, éltető örömet. Hát én szívemélyből kívánom, hogy mindannyiunknak ez az öröm legyen a része, mert ha ez megvan, de ez csak úgy lehet meg, hogy az ismereteinkkel, a tudásunkkal, a hitünkkel összhangban döntünk. És lépünk is. És kérjünk ahhoz erőt. És elhatározzuk, hogy én ezt fogom tenni, nem a magam erejével. De kérek hozzá erőt, akkor eredménye lesz. Ha nem, akkor tulajdonképpen, bocsánatot, de akkor átok az ismeret, amit kaptunk. Akkor kárunkra válik. Mert tudjuk, hogy mit kéne tenni, már nagyon sok mindent tudunk. Nemrég beszéltem egy férfival, aki már 30 éve foglalkozik az életmód ügyével. Minden tud, amit el lehet arról mondani. És nem olyan régen találkoztam vele, és kiderült, hogy van egy helyzete, egy egészségügyi problémája, ami már nagyon rossz, és akkor kérdezte tőlem, hogy mit kell tenni. Mondom, ezt komolyan kérdezte tőlem? Tőled? Tőlem? Aki te többet tudsz nálam, hiszen hát te már sokkal régebb idő óta foglalkozol azzal, hogy mit kell tenni. Ezt tőlem kérdezted, hogy mit kell tenni? Én megmondom neked. És megmondtam, hogy mit kell tenni. De az olyan nehéz. Akkor miért kérdezte tőlem? Akkor miért kérdezte tőlem? És azt mondta, hogy hát olyan nehéz, mert a családtagja így, meg úgy mondta, figyelj, te nem vagy a családtagokkal összekötve, te egy halálos betegség veszed el, küszöbén vagy. A te életedért te felelsz, nem a házastársad vagy a gyereked. Neked kell dönteni, hogy étkezel, vagy éjesz. Hát látjuk, az ismeret önmagában nem ment meg senkit. A napfény csodálatos gyógyító erővel rendelkezik. Az egész immunrendszerünk, a szervezetünkre hat. Tudatosan menjünk napfényre, és a lelki világosságban is részesüljünk. Mert van, aki azt mondta, én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem járhat sötétségben. A tiszta levegő és a helyes légzés áldásai perdöntőek az ember életében. Egy külön előadásunk volt, és láthattuk, hogy a levegőnek, a légzésnek milyen csodálatos fizikai, lelki hatásai vannak. A víz maga egy csoda, ahogy tisztít bennünket kívülről, belülről, ahogy megújítja a szervezetünket. A víz helyes használata nélkül nem lehetünk egészségesek. Mozgás. A háromféle mozgásról beszéltünk. Az ember mozgásra teremtetett. Biztosan ismerjük azt a tapasztalatot, én számtalanszor is tapasztaltam, hogy kénytelen vagyok ülni órákon keresztül, vagy fél napig, vagy egy napig, mert olyan munkám van, és felállok, és fáj a csípőm, fáj a derekam, és minden rossz, és egyszerűen. És akkor az ember elmegy egy órát sétálni, vagy fél órát, és talán minden a helyére zökken, és úgy érzi, hogy jaj, de jó, végre élek. És azt érzi az ember, hogy nem ülése teremtett bennünket az alkotó, hanem mozgása. és ezért tudatosan gyakorolnunk kell napi szinten a pihenés, hogy időbe feküdjünk le, hogy szálljunk időt nem csak a fizikai pihenésre, hanem a lelki pihenésre is olyan értelemben, hogy vonuljunk időnként ki az életből egy csendes hajnali órán, vagy egy csendes esti órán. Emlékszem rá, egyszer voltunk egy házasság gondozó héten, és olyan üdítő volt hallani, tulajdonképpen máshol nem is nagyon hallottuk, hogy a házastársak biztosítottak egymásnak, ezt tanították nekünk, biztosítsanak egymásnak egy csendes órát, amikor nem kér a másiktól semmit, és nem ül rá, és nem beszélget vele. Légy az Isten. Nem zavar. És te se zavarj engem most. Most csak. Volt egy ilyen csendes óránk, azt hiszem 9-től 10-ig, hogy arra kért bennünket ott a tábor vezetője, hogy senki senkivel ne beszélgessen. Csak a Teremtővel. Aztán délután azt mondta, hogy délután csak a házastársunkkal beszélgessünk, ugye, 2 órán keresztül. A helyes táplálkozás. Nagyon nehéz kérdés. De mégis egyszerű. Az egészséges táplálkozás nagyon egyszerű. Nem kell sokat főzni, sütni, sok nyerset ehetünk, főképp most jönnek ugye a gyümölcsök, zöldségfélék. Meg lehet tanulni ezeket jó salátaként elkészíteni, finom gyümölcsöket fogyasztani, jól megrágni, élvezni az ízüket, megtanulni, szeretni a nyers ételeket, és hát helyes arányban társítani az ételeket. És hát az élet kenyerével is táplálkozzunk, mert enélkül nincs lelki életünk. Miért bízunk Istenben? Miért szavazzuk meg Istennek, hogy az igéjét kövessük, az ő tanácsait kövessük? Mi az az ok, ami miatt van értelme benne bízni? Én ezt nem tudtam másképp megfogalmazni, mint így, hogy az Isten szeret bennünket. Az, aki bennünket szeret, annak azért hiszünk, mert nincs valami érdek, vagy valami haszon, vagy valami hátsó szándék, ami miatt kér tőlünk valamit. Neki nem érdeke, hogy mi így vagy úgy éljünk, bár örömét leli abban, hogyha mi jól élünk, és szeretne bennünket boldoggá tenni, de ez a mi döntésünktől függ. És a természet és a kinyilatkoztatás bizonyságot tesz Isten szeretetéről. Itt ennél a képnél hallgassunk meg a Jézushoz vezető lépések című könyvből, aminek az első fejezetét én kifénymásoltam, úgyhogy mindenkinek át tudunk adni majd egy ilyen lapot. A teljes fejezet elfért egy ilyen A4-es lapon. Hetek óta olvasgatom ezt az első fejezetet, és olyan nagy mélységet találtam benne, amelyeken érdemes elgondolkodni, és sokszor elolvasni. Azért is gondoltam, hogy vigyék haza ezt a kis lapot. És szinte mondatról mondatra érdemes átgondolni. Mert olyan mélyek a gondolatai. A természetben felfedezhetjük a Teremtő szeretetét, ami felénk irányul. Millió jele van ennek. Csak annyira eltompultunk, annyira megvakultunk, annyira nem veszük észre, annyira rohanunk, hogy ezt meg kell állnunk, le kell csendesednünk, és észre kell vennünk, hogy a természet bámulatosan illeszkedik az élő lények szükségleteihez. Zsuzsát kérem meg, hogy olvassa fel.
A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt Isten szeretetéről tanúskodik. Mennyei Atyánk az élet, a bölcsesség és az öröm forrása. Tekintsünk csak a csodálatos, szépséges természetre. Milyen bámulatosan illeszkedik minden, nem csak az ember, hanem valamennyi élő szükségleteihez, hogy boldogságunkat szolgálja. A földet megörvendeztető napfény, a felüdülést hozó eső, a hegyek, a tengerek mind a Teremtő szeretetéről beszélnek. Isten személyesen gondoskodik teremtményei mindennapi szükségleteinek betöltéséről, a Zsoltárírók szavai szerint. Mindenek szemei tereád vigyáznak, és te megadod eledelüket idejében. Megnyitott kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.
Az Isten beszéde is kinyilatkoztatja a jellemét. Elmondja az Isten beszéde, hogy az Isten irgalmas, kegyelmes, hosszantűr, késedelmes a haragra, nem olyan, mint amilyennek mi gondoljuk. Az Isten beszéde elmondja, hogy Istennek a legfőbb vágya, hogy bennünket boldoggá tegyen. Jézusnak az első tanításai között az volt a boldogmondásokban, hogy boldogok. És ezzel azt fejezte ki, hogy ő azt szeretné, hogy boldogok legyünk. A Zsoltárok könyve boldogmondással kezdődik, és így is zárul, hogy egy hatalmas, dicsőítő, örömteli boldogság himnusza van a végén a 150. Zsoltárnál. És az Isten beszéde leleplezi azt a félelmetes állítását az ellenségnek, hogy az Isten nem jó. Az Isten rosszat akar, az Isten elvegyi rajtunk a port, és Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt a félelmetes, torz elképzelést eloszlassa. Szintén hallgassunk meg egy gondolatsort erről.
Szeretetének menjen és földön megnyilatkozó számtalan jelével vonja magához szívünket az Úr. A természet műveivel és az emberi szív által ismert legmélyebb, leggyengédebb földi kötelékekkel önmagát akarja kinyilatkoztatni nekünk. Mindazonáltal még ezek is csak töredékesen mutatják be szeretetét. A jónak ellensége azonban úgy elhomályosította az emberek értelmét, hogy minden nyilvánvaló bizonságok ellenére félelemmel tekintenek Istenre. Szigorúnak és kérlelhetetlennek tartják őt. Sátán elérte, hogy sok ember olyan lénynek képzeli Istent, akinek legfőbb tulajdonsága a zord igazságosság. Szigorú bírónak, kemény és kérlelhetetlen hitelezőnek gondolják őt olyan valakinek, aki gyanakvóan figyeli az ember tévedéseit, hibáit, hogy tüstént lesújtson rájuk ítéleteivel. Jézus azért jött a földre, azért élt itt közöttünk, hogy Isten végtelen szeretetének kinyilatkoztatása által eltávolítsa ezt a sötét árnyékot.
Amikor a Teremtő megalkotja az embert, a legelső tapasztalatai az életben az az embernek, hogy az édesanyja gondoskodik róla, ad neki ételt, italt, ad az embernek szeretetet az édesanyán keresztül, a szülőkön keresztül, biztonságot adó otthont, és ezen keresztül ki akarja alakítani bennünk az eredendő bizalomnak a nagy leckéjét, hogy bízzunk az életben. Hiszen mit tehet egy gyerek azért, hogy éljen? Semmit. Az édesanyja látja el. És ezen keresztül azt akarja elmondani nekünk a Teremtő, hogy így éljük az életünket, hogy az igazi lényeges dolgok azok, amelyekért mi nem sokat tehetünk, hanem csak elvehetjük hitáltal az Istentől. És ez a bizalom is. Hogy elhisszük azt, hogy ő tényleg jót akar nekünk, és az életünkben, a gondolkodásmódunkban megszavazzuk neki a bizalmat. Mit veszíthetünk? Kipróbálhatjuk azt, hogy az ő lénye igaz-e, hogy a szavait beteljesíti-e, hogy a hitünket megerősíti-e, és amikor elindulunk azon az úton, hogy bizalomból élünk, és ráhagyatkozunk, hatalmas tapasztalatokat szerezhetünk. Ő azt mondja, hogy az édesanyja szeretetével szeret bennünket. Számos helyen mondja a Biblia, hogy hát elfeledkezheti-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És azt mondja, ha van olyan anya, aki elfeledkezik is, mert van ilyen, mint ahogy hallottuk, de én te rólad el nem feledkezem. Ő olyan szeretettel szeret bennünket, így mondja a Biblia, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Ezért bocsátom rád az irgalmasságomat. Tulajdonképpen az életnek a legnagyobb próbája, hite, döntése, hogy valaki elhiszi, hogy Isten mindenképpen szereti az embert, akkor is, ha jó, akkor is, ha rossz, feltétel nélkül. Nincs valami kitétel. Nem kell valamit teljesíteni. Nem kell valami törvényt betartani. Isten a törvényszegőket is szereti. Sőt, nem a törvényszegőket szereti, hanem Jézus Krisztus azokat is szerette, akik a kezét átszögezték, akik kivégezték és megkorbácsolták. Imádkozott értük. Nem vágott vissza, nem gerjedt haragra, nem neheztelt és sértődött meg. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Hát ez félelmetes számomra, pontosan abban az értelemben, hogy annyira nem emberi, hogy az embert megdöbbenti, hogy lehet így szeretni. És ha még tovább megyek, nem csak, hogy azokért imádkozott, mert az imára azt mondja, jó, hát ez egy szép elméleti dolog, hogy imádkozunk, azokért az emberekért az életét adta, és azoknak az embereknek az épp elkövetett bűneitnek a büntetését elszenvedte. Mondjunk erről valamit. Milyen szeretet ez? Hát ez olyan szeretet, hogy megrendít. Tehát a számára ilyen, hogy mint ellenség nincs. Mert ő az ellenségét is szereti. Sőt, ki is fejtette Jézus, hogy az ellenségeiteket is szeressétek. Ez a szeretet, ami Istenből árad felénk, ez nem Jézus Krisztus sajátja, csak ő az atyáról tett bizonyságot. És az atya szeretetét áramoltatta felénk, és az atyát mutatta be nekünk. Itt olvashatjuk ebben a fejezetben ezt a döbbenetes mondatot. Azért szeret engem az atya, mert leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Miért teszi le az életét Jézus Krisztus? Hogy önöket és engem megmentsen. Hogy a mi bűneinknek a jogos büntetését elszenvedje. Ezért teszi le az életét. És így olvasom tovább. Annyira szeretett benneteket az én atyám, mondja Jézus ezekkel a szavakkal, hogy még engem is jobban szeret azért, mert életemet adom megváltásotokért. Azáltal, hogy helyettesetek ki és kedvesetek ki válok, azáltal, hogy lemondok a saját életemről és magamra veszem hajlamaitokat, törvényszegéseiteket, szeretetté válok atyám előtt, mert áldozatom révén igaz lehet ő, miközben igaznak nyilvánítja azt, aki én bennem hisz. Hát ez az a szeretet, amit szeretne Isten bennünk felébreszteni, hogy higgyük el, hogy ő a mi szülőnk, teremtőnk, édesanyánk, édesapánk, az, aki gondoskodik rólunk, mint ahogy egy édesanya a gyerekéről szinte ösztönösen gondoskodik. Isten megelőzte az édesanyát, mert a méhében az édesanyának ő formálta az életünket, mondja a 139. Zsoltár, és mikor még meg se voltunk, azt mondja a Biblia, a világ megalapítása előtt kiválasztottalak benneteket. Akarta a létünket. Akarja a létünket. És a végünket is úgy tekinti, hogy kívánatos véget ad nekünk adni, akar nekünk adni, és az életünket is úgy akarja, hogy befejezzük, hogy célba ért élet legyen. Nem egy vesztes élet. Tehát ő a kezdettől fogva a számunkra a legjobbat akarja, nem csak akarja, meg is teszi a megoldási lehetőséget, felkínálja az erőt hozzá, és az győzelemhez vezető utat is bemutatja. És azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, és én elvezetlek benneteket ehhez a célhoz. Érdemes elgondolkodni ezen a szereteten, amikor egy kisgyermek az édesanyjának a szeretetét befogadja, mi is voltunk azok, fogadjuk be így a teremtő szeretetét.
Érts meg, úgy szeretlek, mint anya a kicsinyét. Figyeld meg, a csecsemő nem tudja magát ellátni, ennivalót készíteni, pohárért nyúlni, felöltözni. Mind-mind az édesanyja teszi meg érte. A szülei gondoskodnak róla. Így gondoskodom rólad. Már akkor is ezt tettem, amikor öntudatlan voltál, amikor megalkottalak. Így adtam neked az életet, az időt, az ajándékaimat, az életerőt, látást, hallást, szaglást, tapintást, ízlelést, gondolkodást, hogy keresd, kutass, hogy felfedezd, közel vagyok hozzád. Valójában bennem élsz. Tudatosítsd ezt magadban. Életed belőlem sarjad, bennem gyökerezik, tőlem függ.
Az emberi élet hatalmas kincs és érték. Isten nagyon nagyra értékel bennünket. Azzal, amikor ő megtette ezt a szeretet cselekedetet, hogy megváltott bennünket, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy hisz bennünk. Van értelme bennünk hinnie. Ezért halt meg értünk. Nagyon magasra értékelte az életünket. Vajon mi magasra értékeljük az életünket? Mennyire tartjuk fontosnak a testi, fizikai létünket? Mert mondjuk a testünkön keresztül tudjuk befogadni őt, mert testi és lelki egységben élünk, és ezért nagyon fontos az, hogy testileg, lelkileg tisztítsuk meg magunkat. Ez már életmód kérdés is, de amellett lelki kérdés is. Ezért kell törekednünk mind a kettőre egyaránt, a fizikai és a lelki törvények tiszteletére, követésére, mert ennek együttese adja meg az életnek a koronáját és az egészséget és a helyes gondolkodásmódot. Jézus Krisztus a megváltása által a bűneinket magára vette, a megváltása által sokkal többet adott, mint hogy a testélet és emberélet, bár ez is hatalmas dolog, amikor feltámadt a megváltó, akkor emberként jelent meg. És ezzel azt fejezte ki, hogy az örökké valóságon keresztül ember marad. Eltéphetetlen kötelékkel kötötte magát hozzánk emberekhez, örökké valóságon keresztül emberként fog élni. És ezzel azt fejezte ki, hogy tökéletesen érti a mi gondolatainkat. Azonosította magát a vágyainkkal, problémáinkkal, és a megoldást is elkészítette. Hatalmas mértékben felértékel bennünket ez a szeretet, és elgondolkodásra méltó, hogy mennyit érünk mi emberek. A mi értékünk Krisztus vére és áldozata. Ő az isteni életét alárendelte az önök élete alá és az én életem alá. Magyarul ezzel azt fejezte ki, ő nem csak tanította, hanem meg is valósította, hogy egymást tartsátok magatoknál különbnek. Azáltal, hogy a mi életünket megmentse, a maga életét alárendelte a mi életünknek. Az Isten. Hát milyen az Isten? Érdemes bízni az Istenben? Jót akar ő nekünk? Neki valami érdeke fűződik ahhoz, hogy mi egészségesek legyünk, vagy valami haszna van abból, hogy mi örömteli, boldog életet élünk? Igen, örül neki, de ő mindent adott értünk. Hatalmas nagy kincs ez, és hatalmas nagy ajándék.
Hát elfeledkezheti ki az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Bíz bennem, feltétel nélküli bizalommal szól halk szelídséggel Krisztus. Hiszen szeretlek, feltétel nélküli szeretettel. Tudd meg, hogy szeretetem oly lángoló irántad, hogy az én életemet, isteni életemet a te emberi léted alá rendeltem. A te életedet értékesebbnek tartottam, mint az enyémet, hiszen érted, odaadtam. Bűneid terhét magamra vettem, hogy te igazságom ruhájába öltözhess. Vétkeid pusztító következményét, kárhozatát hordoztam, hogy te az én tiszta életemből részesülj. Gondolj erre, ha kételyek ébrednek benned irántam. Ha csak egy valaki fogadta volna el, csak te fogadtad volna el áldozatomat a te földön, egyedül érted is meghoztam volna. És nem csak volna, hanem meg is hoztam. Tudd, hidd. Szemem fényénél értékesebb vagy nekem. Én kárhozattá lettem, csak te el ne vesz. Mondd meg, mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem, érted? Én fizettem a világ mindenségben a legtöbbet, érted? Senki sem értékelhet téged ennél többre. Ezért tartsd magadat, a te megváltott életedet nagyon drágának, olyan kincsnek, amely el nem adható, el nem kótyavetélhető. Tartsd magad olyan értékesnek a vérem által, mint amilyennek én tartottalak, és tartalak téged.
Istennek ezek a szavai, gondolatai, igéi csak hitáltal lehetnek a mélyeink. A bizalom és a hit váltó fogalom, a pisztis szó bizalmat is jelent meg, hitet is a Bibliában. Az, amikről most beszéltünk, csak hitáltal lehet a mélyeink. Ha elhisszük, hogy Isten szeret, jót akar, boldoggá akar tenni bennünket, a törvényei jót, akkor mi ezeket a törvényeket és ezeket a lépéseket, amikről beszéltem, azért választjuk, mert ha mi Isten helyében lennénk, és magunknak a legjobbat akarnánk, akkor mi magunknak ezt tennénk, ezt adnánk. Csak mi kételkedünk, mi bizonytalankodunk. Hát olyan finom, olyan ízletes, nehéz azt megtenni. Neki nehéz volt a kereszten elszenvedni, értünk a halált. Iszonyatos dolog volt elszakadni az atyától, és minden bűnünk büntetését elszenvedni. de ő nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, ő megtette. Pál apostol azt mondja, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. A hit az, amit gyakorolnunk kell, és ezáltal ezek az ajándékok a mieink lehetnek. Hogyha hitben élünk, akkor az Úrnak félelme meghosszabbítja a napokat, amelyeket élünk, az istentelnek pedig esztendeiknek megrövidülnek, mondja a Biblia. Tehát az, aki az Isten félelmében, szeretetében, a félelme azt jelenti, hogy félek attól, hogy megbántsam őt, mert szeretem. Akkor az életünk kiteljesedik. Amennyiben az ellentétes utat választjuk, akkor az a halál útja, akkor az életünk bukott élet lesz. A választás a miénk. Leírtam egy ilyen kis angol versecskét, régóta ifjúságom korom óta mondogatom magamba időnként, amikor eljön az idő, hogy mondani kell. Talán el is tudjuk olvasni, és le is tudjuk fordítani, de leírtam angolul is, meg magyarul is. Each thing has a bright side, that is the right side, try to find it. Each thing has a dark side, that is the wrong side, never mind it. Minden dolognak van egy fényes oldala, ez az igazi oldala. Ezt keresd. Minden dolognak van egy sötét oldala, ez a hamis oldala. Ne ezzel foglalkozz. Gondolatcserét kell végrehajtanunk. A Biblia bennünket erre bátorít. Ézsaiás könyvében azt mondja az igében, a bűnös férfiú hagyja el a gondolatait, a bűnös gondolatait, és válassza az igazság útját. Azt mondja Filippi levélben a Biblia, hogy csak ami jó, csak ami tisztességes, csak ami helyes, csak ami erény, amiben valami jó és dicséret van, ezekről gondolkodjatok. Amikor bennünket valaki megbánt, akkor olyan könnyű gondolkodni, hogy micsoda ember az a másik. De lehet, hogy találhatnánk benne valami értéket is. Lehet, hogy valami pozitív oldalról is megközelíthetnénk azt a helyzetet. Hogyan segíthetnénk rajta? Hogyan lehetne kihozni az ő bántó helyzetéből? Esetleg egy kedves szóval, egy kis ajándékkal. És ez a másik vers, amit sokszor szoktam elmondani, a kétség a sok akadályra néz. A hit szabadnak látja az utat, s hol a kétség csak sötét éjszakát, ott a hit világos nappalt mutat. A kétség fél még egy lépést is tenni, a hit magas hegyre is fel tud menni. A kétség kérdi, ugyan ki hisz még? A hit felel, itt vagyok én. Mindig van kételkedésre is lehetőség, meg magyarázkodásra, meg önigazolásra, meg bizonytalankodásra, meg félelemre, meg aggodalomra, meg önvádra, meg türelmetlenségre, meg kétségbeesésre, meg passzív beletörődésre, stb. Ebből aztán nagy a repertoár. De a hit, a hit az lépni mer, a hit az dönt, a hit az választ, a hit az cselekszik. Cselekedet nélkül a hit nem ér semmit. És ez az utolsó diánk. Egy csodálatos ige ez a Bibliában, ami a fizikai és a lelki egészséget összeköti, és ezt a 8. alapelvet, pontosabban az elsőt és mindegyikben jelenlévő alapelvet, mint egy összegzi, azt mondja, hogy az az ember, aki egész lényével, szívével, lelkével, erejével, gondolkodásával, érzelmeivel, képzeletével, akaratával, a választásaival, a cselekedeteivel, Istent választja, annak a fizikai, lelki egészsége az folyamatosan áll helyre. És gyógyul. Természetesen ennek a világnak vannak törvényei, és mindannyiunknak meg kell halnunk. A halál kérdése is benne van a bizalomban. Isten mit kérdez a halála? Ha bíz bennem, feltámasztalak. Ezt ígéri a Biblia. Megdicsőült testtel megajándékozlak. Ha most nem lehet még a tested tökéletes, mert még sok akadálya lehet, de ha ezen az úton haladsz, én elvezetlek odáig, hogy a tökéletes egészséget megkapod majd egy megdicsőült testben, egy örök életre alkalmas testben. De már itt a földön is, ha e törvények szerint élsz, nagyon sok áldást fogsz tapasztalni, és minél inkább megalázod magad, annál inkább a gyógyulás a tiéd. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. A csontokban termelődik a vér, A vérképzés a legelemibb életfunkció. A vértől függ az élet. Ha jó a vér, akkor az ember egészséges. Ha rossz a vér, akkor az ember beteg. A Biblia azt mondja, a vérben van az élet. Megújulás lesz a te csontjaidnak. Isten a legmélyebb gyökértől kezdve helyre fogja állítani az életünket és egészségünket. Lelki és fizikai értelemben. A 103. Zsoltárban azt mondja a Biblia, hogy meggyógyítja minden betegségedet, és megbocsátja minden bűnödet. Ezért áldjad az Urat. És kedves hallgatók, azt mondják, hogy most miről beszélek én? Hol ez a gyógyulás? Hittel az önöké lehet. Hit által. A hit mindig lép, nem látásban, hanem hitáltal él. Előre lép. És ha ezt elhisszük, már előre hálát is adhatunk. Áldjad én lelkem az Urat. Ez csodálatos dolog. És Ellen Goodwight, ahogy mondta, abban a mondatában én megtapasztaltam számtalan szót, de önök is biztosan meg, és meg is tapasztalhatják. A hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság a testnek és a léleknek. A hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság a testnek és a léleknek. Hogyha úgy töltjük el a napunkat, hogy nincs benne öröm, derű, emelkedettség, bátorítás, hogy hála, felüdülés, felüdítés, akkor az a napunk nem jó nap. És hogyha egyedül vagyunk, és nincs a szívünkben derű és öröm az Isten iránt, és hála, hogy egyáltalán élhetünk, akkor a napunk nem sikeres nap. Nekünk keresnünk kell, választanunk kell az örömet. Választanunk kell a hitet, a lélekgyümölcseit, az egészséget. Ellen White azt írja, hogy sokan azért halnak meg betegségben, mert ezt választják, ezt várják. Legyen néked a te hited szerint. Hogyha nagyon várjuk a betegség be fog köszönni. De ne a betegséget várjuk, hanem várjuk az egészséget. És ne csak várjuk passzívan, hanem tegyük is meg. 8 alapelv áll rendelkezésünkre. Kedves hallgatók, egyikért sem kell külön fizetni. De ennél nagyobb hatásfokú, erőteljesebb és gyógyerővel rendelkező alapelveket én legalábbis 20-30 éve tanulmányozom az egészséges életmód törvényeit, én sehol nem találtam. Nincs ennél hatásosan. Az orvostudomány sajnos nem írja fel receptként ezeket. Ez végtelenül szomorú. Persze, mert nincs benne profit és üzlet. De Isten azt mondja, ingyen kapjátok. Ingyen adom néktek. És ingyen is adjátok tovább. És akkor az élet beteljesedik. Megsokszorozódik az élet, a hála, az öröm. És ez másokban is örömöt fakaszt, egészséget és beteljesült életet. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy ez az ige teljesedjen be mindannyiunk életében, hogy egészség legyen a testünknek és megújulás a csontjainknak.
Egyik legféltettebb kincsünk az egészségünk. Még a népi mondás is azt hangsúlyozza, csak egészség legyen. Legféltettebb kincsünk az egészségünk. A gyakorlatban mégis keveset teszünk érte, és azt is leginkább akkor, ha hiányát észleljük, amikor már betegek vagyunk. A testünk működésének tanulmányozása és törvényeinek tiszteletben tartása a józan belátás szerint is erkölcsi kötelességünk. A helyes életmód a testi és lelki egészség megismerését, megóvását, fenntartását foglalja magában. Egészségesnek nevezzük azt az embert, akiben a testi-lelki folyamatok harmonikusan működnek. Aki gondoskodik szervezetéről, és biztosítja számára azt, amire szüksége van, hogy zökkenőmentesen elvégezze feladatait. Nem azért élünk, hogy egészségesek legyünk, hanem azért vagyunk, akarunk egészségesek lenni, hogy éljünk és cselekedjünk. Az önző életvitel helyett, amellyel csak magunknak ártunk, az önzetlen, mások javáért munkálkodó életre szólít a Szentírás. Mert közülünk senki sem él önmagának.
Betegnek nevezzük azt, akiben felborult a testi-lelki folyamatok működésének az egyensúlya. Nem adja meg az illető személy a szervezetének azt, amire szüksége lenne, vagy épp azt adja, amire nem lenne szüksége. A helytelen életmód, a káros, egészségromboló szokások, szenvedélyek nagy szerepet játszanak betegségeink előidézésében. Úgy is fogalmazhatnánk, a betegség a természet fáradozása, hogy megszabaduljon attól az állapottól, amelybe az egészségi szabályok megszegésébe jutott.
Lelkileg egészségesek csak úgy lehetünk, ha lelkiismeretünkkel békében vagyunk, erkölcsi értelemben is vigyázunk magunkra. Nem mindegy tehát, hogy mivel tápláljuk lelkünket, értelmünket. Olvasmányaink, magányban töltött töprengéseink tartalma, a zene, amit hallgatunk, a képek, amikben gyönyörködünk, és az eszmék, amik foglalkoztatnak bennünket, mind hatással vannak lelkünkre. Nem mindegy, hogy hajszoltan, minden tervezés és céltudatosság nélkül, vagy mindezeket átgondolva határozzuk meg napirendünket, hogy mire szánunk időt és energiát, hogy miben fáradunk el, mitől üdülünk fel. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szíved, mert abból indul ki minden élet. A bánat, félelem, szorongás, aggódás, az önmarcangoló, bűnnel terhelt lelkiállapot alássa egészségünket, önemésztő, önpusztító hatású. Ellenben a vidám elme jó orvosságul szolgál, és ezt a modern orvostudomány is teljessége alátámasztja.
Az egészség ápolásának összetevői egyben a legnagyobb gyógyerők. Egyszerűek és általában mindenki számára hozzáférhetőek. A szabad levegőn végzett gyakori, mély légzések, az ülés, állás, járás közbeni helyes tartás, a rendszeres, nem megerőltető, de az egész testet átjáró mozgás, a napfény, a víz helyes használata, a bibliai alapokon álló egészséges táplálkozás, a tisztálkodás, a gyógyták kíméletes használata, a pihenés, a csend, a természetjárás, a mértékletesség, az önzetlenség, a káros mellékhatású, mérgeket tartalmazó izgató és nyugtatószerektől való tartózkodás, az üdítő, építő szokások gyakorlása, a figyelmesség egymás iránt, a tapintat és a szeretet. Mindezt így foglalja össze Pál apostol. Dicsőítsétek azért az Istent a testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.
A már 3500 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott ne őj parancsolat nem csak más életének, a saját életidőnknek, egészségünknek a megrövidítését is tiltja. Az írás az egészség drága kincsének a megóvását erkölcsi kötelességnek tekinti, és a testünkben működő teremtői törvények tudatos elemzésére, vizsgálatára buzdít. Az ember fizikai lényét a Szentlélek templomának nevezi, és az Istennek szánt kedves áldozat jelképével is él. Óva testi-lelki önmérgezéstől, közli a helyes táplálkozás alapelveit. Ettől a bűn és következményei miatt ért el az ember, de még ekkor is az Isten szabta korlátozások csökkentik a káros hatásokat. Ezek az ember javát szolgáló rendelkezések, törvények általános, egyetemes érvényűek. Már az Izrael népével kötött szövetség előtt Noé idejétől léteztek. És maga Jézus és követői az apostolok is eszerint éltek.
Az Úr útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat.
Az emberi lény kialakulása a világ egyik legnagyobb csodája. A mikroszkóp alatt csak szemlélni, megérteni azonban nem tudjuk azt a folyamatot, hogyan lesz egy petesejtből és egy hímivarsejtből ember. Két sejt összeolvadásából gerinc, emésztő és kiválasztó szervek, ideg, szív és érrendszer, hormonális szabályozás és érzékszervek, látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem. Nem úgy öntöttél engem, mint a tejet és mint a sajtot, megoltottál engem. Bőrrel és hússal ruháztál fel engem. Csontokkal és inakkal befedeztél engem. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság.
Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és alakítottam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. És nékem mély kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája.